Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged, mert itt lehetünk előtted. Köszönjük neked a mai csendes estét, köszönjük neked, hogy te a mi szívünket is szeretnéd elcsendesíteni. A hét fáradalmai, munkái, teendői után szeretnéd, ha végre meg tudnánk állni, le tudnánk csendesíteni szívünk belső zakatolását, kizárni minden külső zajt, és te szeretnél a mi szívünkre beszélni. Te látod, mennyei atyánk, hogy milyen szívvel, milyen lélekkel jöttünk most hozzád. Te látod a kétségeinket, a kérdéseinket, a problémáinkat. Hiszük és tudjuk, hogy nálad van a válasz, nálad van a megoldás, nálad van a szabadítás, nálad van a gyógyulás. Azért könyörgünk, hogy tudjuk a mi szívünket most teljesen megüresíteni, tehát a szent lelkeddel be tudj bennünket tölteni, hogy a te igéd világosságánál meglássuk a következő lépést, meglássuk, hogy mi a te akaratod a mi életünkre nézve, és tudjuk hittel és reménységgel elfogadni tőled a te ajándékaidat, a te áldásaidat. Teted így készé és nyitottál mi szívünket, és szent lelked által légy itt közöttünk, és szólj hozzánk a te igéden keresztül. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részéből, az első rész első 11 verséből. Első könyvemet írtam, Teofilus, mindazokról, amiket kezdett Jézus cselekedni és tanítani. Mindaddig a napig, amelyen fölvitették, miután megparancsolta a tanítványoknak, a Szentlélek által, akiket kiválasztott magának, hogy mit kell tenniük. Kiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, 40 napon át megjelenvén nékik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról. És velük összejövén meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az atyának ígéretét, amelyet úgymond hallottatok tőlem. Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban szent lélekkel fogtok megkereszteltetni, nem sok nap múlva. Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdék őt mondván, Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Mondta pedig nékik, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az atya a maga hatalmába helyezett, hanem vesztek erőt, miután a Szentlélek eljő reátok, és lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mind az egész Júdeában és Samáriában, és a földnek mind végső határáig. És mikor ezeket mondotta, az ő láttukra felemelteték, és felhő fogta el őt szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elment, íme két férfiú állt meg mellettük fehér ruhában, kik szóltak is. Galilea beli férfiak, mit álltok a mennybe nézve? Ez a Jézus, aki felvitették tőletek a mennybe, aképpen jő el, amiképpen látátok őt felmenni a mennybe. Kedves testvéreim, a felolvasott, jól ismert textus nem csak áldozó csütörtökhöz köthető, hiszen a leírtakban nem csak Jézus mennybe meneteléről szól Lukács, hanem földön elmondott utolsó szavait is lejegyzi. Amikor valamelyik szerettünk hosszú útra készül, a búcsúzás pillanataiban minden momentumra, minden szóra igyekszünk odafigyelni és emlékezni. Szülők gyermekeiknek, gazdák béreseiknek, főnökök beosztottaiknak, urak alattvalóiknak ilyenkor a búcsúzás pillanatában mondják el az utolsó instrukciókat, emlékeztetik őket a legfontosabb feladatokra. Vagy amikor valamelyik idős családtagunk a minden élők útjára indul, szintén minden idegszálunkkal figyelünk szavaira. Nem véletlen, hogy a Biblia szentjei is életük utolsó óráiban, napjaiban áldották meg családtagjaikat, szeretteiket, általuk a halálos ágyon elmondott intések, figyelmeztetések, biztatások, tanácsok és áldások mind-mind belevésődtek a családtagoknak és a hallgatóknak a szívébe. Mennyivel inkább kellene így nekünk is Jézusnak a földön elmondott utolsó szavaira figyelnünk és szívünkbe vésni azokat. Ha emberi szavakra ennyire odafigyelünk, ennyire emlékszünk, akkor sokkal inkább kell Jézus földön elmondott utolsó szavaira figyelnünk. Noha tudjuk, hogy a tanítványoktól nem örökre vált el Jézus Krisztus, hiszen néhány nappal később elküldte a megígért szent lelket, de tudjuk, hogy fizikálisan eltávozott a mennybe, és már nem volt úgy köztük, nem volt úgy a tanítványokkal fizikálisan jelen, mint az előző három évben. Ezért a tanítványok is nagyon fontosnak tartották, hogy megjegyezzék, amit Jézus mondott, és mindazt szóról szóra be is tartsák. Úgy gondolom, hogy nekünk 21. századi keresztényeknek is nagyon fontosak Jézus szavai, amiket itt a földön utoljára elmondott, és ugyanúgy nekünk is szólnak, mint 2000 évvel ezelőtt az apostoloknak, és nekünk is engednünk kell, hogy az Isten szent lelke a szívünkbe vésse azokat. Ezért a mai ige hirdetésben Jézus utolsó szavairól szeretnék szólni, és arról, hogy az ő mennybe menetelének milyen áldásai vannak az életünkre nézve. Már az első versben egy biztató gondolatot olvasunk. Ugye tudjuk, hogy az apostolok cselekedeteiről írott könyv az egy kettős könyvnek a második része, az első része a Lukács evangéliuma, hiszen Lukács evangélista írta mindkettőt. Az első könyvet nyilván Jézus cselekedeteiről, mint evangéliumot, a második könyvet pedig az apostolok cselekedeteiről írta. Ezért írja a címzésben, a megszólításban, hogy első könyvemet Teofilusz, azokról írtam, amiket Jézus kezdett cselekedni. Tehát Teofilusz volt az, akinek címezte első könyvét, és most a másodikat is. Azt mondja itt az első versben, amiket kezdett Jézus cselekedni és tanítani. Első ránézésre ez egy egyszerű megemlékezés valami régmúlt dologról, de mégis van benne egy biztatás, mégpedig az, hogy ez még most is tart. Az, hogy Jézus cselekszik, az, hogy Jézus tanít, az, hogy Jézus munkálkodik, ez még ma is tart. Nem egy befejezett, nem egy abbahagyott dolog ez, hanem most is munkálkodik, és most is cselekszik. Olyan csodálatos az, hogy a mennybe menetele után sem hagyta abba Jézus Krisztus a munkálkodást, a lelkek mentését, a világ megváltását, a világ átformálását. Márk evangélium a 16. részének végén ezt olvassuk Jézus mennybe menetele után. A tanítványok kimentek, prédikáltak mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, és megerősítette az igét a jelek által, amelyek követik vala. Igen, kedves testvéreim, Jézus együtt munkálkodott a tanítványokkal, annak ellenére, hogy fizikálisan nem volt jelen, az ő szent lelke által erősítette, bíztatta, bátorította és vezette őket. Egy pillanatra sem hagyta őket magukra, ahogy megígérte a Máté evangéliumában, olvassuk is minden kereszteléskor, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez hatalmas biztatás számunkra, hiszen Jézus nem hagyott magunkra bennünket sem. Nem hagyott minket árván. Azt mondja János evangéliumában, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. És Jézus most is kész együtt munkálkodni velünk, most is kész velünk jönni a szolgálatba. Ha engedünk az ő szent lelke vezetésének, ha engedjük, hogy az ő szent lelke kiteljesedjen az életünkben, akkor meg fogjuk tapasztalni Jézus erejét és áldásait. Pünkösd ünnepére készülve, a Szentlélek eljövetelét ünnepelve, fontos, hogy lássuk, hogy ez nem egy rajtunk kívül álló valóság. Ez nem csak egy 2000 évvel ezelőtt megtörtént eseménynek az emlék ünnepe. Pünkösd arról kell, hogy szóljon, hogy azon túl, hogy megemlékezünk, hogy mi történt 2000 évvel ezelőtt, a mi életünkben is valóság legyen a Szentlélek jelenléte, a Szentlélek uralma, a Szentlélek munkálkodása. Ahhoz, hogy átéljük, hogy Jézus velünk együtt munkálkodik, engedelmeskednünk kell neki. Ő minket sem hagy útravaló, tanács és feladat nélkül, és nem hagy bennünket erőforrás nélkül, ahogy a tanítványokat sem hagyta. Azonban ahhoz, hogy átéljük azokat az erőket, átéljük az útmutatást, a vezetést, a szabadítást, ahhoz valóban engednünk kell, hogy az ő szent lelke legyen a szívünkben az Úr. Ő nem változott az elmúlt 2000 évben sem. Neki adatot minden hatalom menjen is földön. És ő küld el bennünket, ugyanúgy, ahogy annak idején a tanítványokat, és ő bízza ránk azt, hogy mi is tegyünk tanítványokká minden népet. Kész bennünket is felhasználni, kész bennünket is felhatalmazni, erővel felruházni, Szentlélekkel megerősíteni. Csak legyünk nyitottak az Isten lelkének befogadására. Ne mással legyen tele a szívünk, a fejünk, a kezünk, mert akkor nem fog tudni megajándékozni bennünket Isten. Ha más tölti be az életünket, akkor a Szentlélek nem fogja tudni betölteni. Ő nem erőszakos, ő halk és szelíd hang. Ő csak akkor munkálkodik, ő csak akkor lép be az életünkbe, ha mi beengedjük őt, ha mi behívjuk őt. Hogy valaki ugye ezt szépen megfogalmazta, hogy a szívünk ajtaján csak belülről van kilincs. Csak mi tudjuk megnyitni az ajtót. Ő nem fogja ránk verni, ő nem fogja ránk törni, megvárja, amíg mi jutunk el oda, hogy eldobunk minden értéktelen dolgot, hogy megtisztítjuk az életünket mindazoktól, amik tőle elválasztanak, amik feleslegesek, amik hiába valóak, és engedjük, hogy ő töltsön be bennünket. Akkor tapasztalhatjuk meg, hogy együtt munkálkodik velünk az Úr Jézus Krisztus. A tanítványok is engedtek Jézus szavának, hiszen azt mondja nekik Jézus, hogy maradjatok együtt, és maradjatok Jeruzsálemben. Imádkoztak és közösségben együtt maradtak egészen a Szentlélek eljöveteléig. Nyugton maradtak, és nem kezdtek el különböző magánakciókba, mondván, hogy hát mi jobban tudjuk ezt, Uram, hogy mit kell tenni. Meg hát mentünk mi már sokszor pogányok közé, meg zsidók közé, hirdettük az evangéliumot, miért kell most várnunk? Hát feltámadtál, megadtad az erőt, menjünk. De nem így gondolkodtak, hanem engedtek és engedelmeskedtek Jézus szavának. Várták az Isten ígéretét, és miközben vártak, közben imádkoztak, közben engedték, hogy formálja Isten az ő szívüket, hogy felkészüljenek arra az ember feletti feladatra, amire Jézus Krisztus elhívta őket. És a várakozás nem valami nyűgnek, nem valami isteni gonoszkodásnak tekintették, na hát Isten most itt valamit meg akar tőlünk vonni, vagy valamiért ki akar velünk szúrni, hanem tudták, hogy a várakozás az arra való, hogy felkészüljenek arra a szolgálatra, amire Jézus elhívta őket. Ahogy mondja a Szentírás, jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. Tisztában voltak a tanítványok is ezzel. Akkor lesz igazán szabad és felszabadult az életük, hogyha Isten megszabadítja őket. És ezt nem lehet előre hozni, nem lehet siettetni, nem lehet kierőszakolni, csak lehet készen és nyitottan, Istenre hangolva várni. Ezért is imádkoztak. Nem azért imádkoztak, hogy ráhangolják Istent a saját akaratukra, hanem azért imádkoztak, hogy az ő akaratuk hangolódjon rá az Isten akaratára, és készek legyenek a Szentlélek befogadására. Jézus nem várakoztatta sokáig a tanítványait, hiszen tudjuk, hogy mennybe menetel után 10 nappal következett a pünkösd. Nem hagyta kétségek között őket, nem hagyta feljebb kísérteni őket, ahogy az ige mondja. Isten nem hagy titeket feljebb kísérteni, hanem a kísértéssel együtt a kimenekedést is megadja, hogy elszenvedhessétek. Jézus Krisztus teljesítette ígéretét, elküldte a vigasztaló, megelevenítő, megszentelő, újjáteremtő szent lelket. Ahogy egy helyen mondja az ige, aki eljövendő, eljön, és nem késik. Sem késő, sem hamarabb, akkor jön el, amikor Isten jónak látja. és nem késik az Úr az ígérettel, mint ahogy sokan késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr értünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki üdvösségre jusson. Amikor várakoznunk kell valamilyen áldására az Istennek, akkor mindig jusson ez az eszünkbe. Nem feltétlenül azért kell várakoznunk, mert Isten valamit meg akar tőlünk vonni, vagy valamit nem akar megadni, hanem vár. Isten vár arra, hogy készen legyünk, hogy nyitottak legyünk rá, hogy szabadok legyünk mindattól, ami megkötöz, hogy ráhangolódjunk az Isten akaratára. Jézus kiemeli a következőkben, hogy Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. Érdekes ez a kifejezés, amikor utal egyrészt a jánosi vízkeresztségre, a bűnbánat keresztségére, és utal egy másfajta keresztségre, a Szentlélekkel való megkereszteltetésre. Erről azért fontos beszélnünk, mert sajnos a mai világban sokszor félreértelmezik a Szentlélek keresztséget. Tudjuk, hogy a különböző karizmatikus gyülekezetekben gyakorolják a Szentlélek keresztséget, így nevezik, amikor kézrátétellel ugye a lelki pásztor vagy valamilyen lelki vezető átadja úgymond a Szent Lelket az adott embernek, és hát ennek aztán vagy vannak, vagy nincsenek különböző külső megjelenési formái, de minden esetre azt mondják és azt tanítják, hogy ezzel újra és újra élni kell. Tehát a Szentlélek keresztség az olyan valami, mintha a mobiltelefonunkat 2-3 naponta feltennénk a töltőre, hogy újra és újra fel kell tölteni. És hogy ezért van szükség újra és újra Szentlélek keresztségre. Pedig a Biblia egyértelművé teszi, hogy a Szentlélek keresztség egyszeri. Egyszer történik meg az ember életébe, ugyanúgy, mint a vízkeresztség is. Ezért nem vagyunk anabaptisták, nem kereszteljük újra az embereket. Ahogy a keresztség is egyszeri, úgy a Szentlélek keresztség is egyszeri a hívő ember életében, mégpedig akkor történik, amikor megtér, amikor újjászületik. Ez a megtérésnek, az újjászületésnek egy másik szinonímája. Amikor a Szentlélek jelen lesz az életében, amikor a Szentlélek átveszi az élete fölött az uralmat, amikor megnyitja az ember az ő lelkét, az ő szívét, az Isten lelke előtt. Ez a Szentlélekkel való megkereszteltetés. Ez az, amin mindnyájunknak át kell mennünk életünkben egyszer, hogyha örök életet és bűnbocsánatot akarunk nyerni. De nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy ez egyszeri esemény. Nem kell újra és újra gyakorolni, különösen nem úgy, ahogy a karizmatikus gyülekezetekben, szektákban gyakorolják, mert az tévtanítás, és sajnos nagyon sokszor azt kell látnunk, hogy az nem is Isten lelke. Ugye Pál apostol beszél arról, hogy más lélek, más Jézus, más evangélium. Nagyon hasonló, de nem az Isten lelke. És hát tudjuk, hogy ki az, aki nagyon akar hasonlítani az Istenre, de mégsem az, és mégsem tudja elérni. Éppen ezért a Szentlélek keresztség, a megtérés, az újjászületés, amikor a szívünkbe lakozást vesz Isten szent lelke, és onnantól kezdve az a feladatunk, hogy az ő szent lelkének minél több területet átadjunk az életünkben, hogy minél inkább kiteljesedjen bennünk. Ahhoz lehet ezt hasonlítani, amikor meggyújtjuk a gázlángot, a láng éghet kisebb, nagyobb intenzitással, attól függően, hogy hogyan engedjük, hogyan nyitjuk meg. Mi is az életünkben az Isten szent lelkének tüzét engedhetjük, hogy nagyobb lánggal égjen, hogyha odafigyelünk rá, ha engedelmeskedünk neki, ha az ő vezetése szerint élünk, de lejjebb is vehetjük vissza, és szoríthatjuk ezt a lángot, hogyha engedetlenek vagyunk, ha bűnben élünk, hogyha a saját fejünk után megyünk, hogyha nem kérdezzük az Isten akaratát. De ez a láng, ha egyszer vettük, akkor soha nem fog kialudni a szívünkben. Azt mondja Pál apostol, hogy senki sem szakaszthat el Krisztus szeretetétől. Sem magasság, sem mélység, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem semmilyen teremtmény. Még a sátán sem, még én magam sem oldhatom el ezt a tüzet. Engednünk kell, hogy Isten szent lelke minél inkább kiteljesedjen az életünkben. És ne hagyjuk, hogy a bűn vagy az óemberünk visszaszorítsa az ő munkáját a mi életünkben. Aztán a 6. versben Jézus szavai után a tanítványok válaszát olvashatjuk. Mikor azért egybegyűltek, megkérdék őt, mondván, Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Az emberi váradalmak szólalnak meg a tanítványokban. Egy hamis váradalom, egy hamis istenkép, még annak ellenére is, hogy ők már 3 éve Jézussal jártak, hogy látták meghalni, hogy találkoztak a feltámadottal, még mindig a saját váradalmaikat akarják Jézus Krisztussal úgymond elvégeztetni. Hiszen azt várják, hogy egy fizikális, evilági értelemben uralkodó messiás lesz majd Jézus, aki kiűzi a rómaiakat, aki helyreállítja Izrael dicsőségét, a dávidi királyságot, helyreállítja az országot, helyreállítja a királyságot. Ugyanaz a váradalom, ami megfogalmazódik az Emmausi tanítványok szavaiban is, amikor panaszolják a mellettük lépkedő Jézusnak, akiről nem tudják, hogy Jézus, még nem ismerték fel, pedig mi azt reméltük. Milyen sokszor fogalmazzuk meg mi is így a gondolatainkat, vagy lehet, hogy nem is fogalmazzuk meg, de ott van a szívünkben, a tudatalattinkban, hogy hát Istenem, pedig én azt reméltem, hogy te ezt meg ezt fogod csinálni, meg így fogsz lépni. És olyan szomorú ez, amikor mi akarjuk meghatározni Istennek, hogy hogyan szabadítson meg, hogy hogyan gyógyítson meg, hogy hogyan hozzon ki egy nehézségből, hogy hogyan válaszoljon. És nem bízunk rá az ő bölcsességére, az ő gondviselésére, az ő mindenható szeretetére. Az Emmausi tanítványok megfogalmazzák a gondolataikat, és ki is mondják, pedig mi azt reméltük, mi valami másfajta szabadítást reméltünk, mi nem ilyennek képzeltük el a keresztény életet, és a saját reményeiktől nem veszik észre, nem látják meg Jézust. A saját hamis istenképük, a saját hamis reménységeik, a saját hamis váradalmaik takarják el a szemük elől azt a Jézust, aki ott van mindvégig mellettük. Vajon nem ez a mi problémánk is sokszor, kedves testvéreim, hogy reménykedünk valamiben, várunk valamit Istentől, rávetítjük Istenre a saját istenképünket, és amikor nem úgy történnek a dolgok, ahogy mi várjuk, vagy szeretnénk, akkor csalódunk, pedig mi azt reméltük, és keressük, hogy hol van Isten, pedig ott van mellettünk. Csak éppen nem vehetjük észre, mert annyira elfoglalnak a saját gondolataink, a saját vágyaink, annyira magunk körül forgunk, hogy nem vesszük észre, hogy Jézus ott van mellettünk. Emberi dolgokban reménykedtek ezek a tanítványok, ugyanúgy, ahogy emberben reménykedett a Betesda tavánál az a beteg ember, amikor megmondja Jézusnak, hogy nincs emberem, ő is csak emberektől várja a segítséget, holott ott van Jézus. Nem volt ennek a betegnek embere, de volt Jézusa. Olyan jó lenne, ha meglátnánk ennek az igének az örömüzenetét, hogy sokszor csak a nincsekre nézünk, hogy nincs ez, nincs az, de vegyük észre, hogy van Jézusunk. Van szabadítunk, van megváltunk, van gondviselő Istenünk, aki jobban tudja, hogy mire van szükségünk. És mielőtt emberi megoldásokat kutatnánk, mielőtt emberi segítségek után szaladgálnánk, vegyük észre, hogy lehet, hogy nincs emberünk, de van Jézusunk, aki sokkal több. A 8. versben így folytatja Jézus, hanem vesztek erőt, miután a Szentlélek eljő reátok, és lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a földnek mind végső határáig. Igen, megfogalmazza Jézus a keresztény ember legfontosabb erőforrását, a Szent Lelket. A Szentlélekről úgy beszél, mint erőről, és akkor kapják az erőt, a felhatalmazó erőt, emberfeletti feladathoz való erőt a tanítványok, amikor eljön a Szentlélek. Hiszen azt látjuk, hogy egy olyan missziós programot mond el itt Jézus, amihez valóban ember fölötti erőre, isteni erőre van szükség, a Szentlélek erejére. Csak az ő ereje által lehet elvégezni ezt a munkát. Elmondja, hogy hogyan fog működni a misszió, majd ha eljön a Szentlélek. Addig semmit nem tehetnek a tanítványok, addig imádkozniuk kell, várakozniuk, ráhangolódniuk, de ha eljön, akkor el kell indulniuk. Azt mondja, hogy Jeruzsálemben lesztek tanúim,
Júdeában, Samáriában és a föld végső határáig. Ha a térképen most látnánk, és magunk előtt lenne, előttünk lenne a kép, láthatnánk, hogy ilyen koncentrikus körökben belülről kifelé halad a misszió. A legszűkebb környezettől, Jeruzsálemtől egy kicsit távolabb, Júdea, még távolabb a félpogány Samária, és végül a föld végső határa. És nekünk is így kell végeznünk, kedves testvéreim, a missziót, mert bennünket is küld Isten. Nem csak azért adja nekünk a szent lelket, hogy biztosítson bennünket az örök élet felől, a bűnbocsánat felől, hogy újjászüljön, hogy megszenteljen, hanem hogy legyen erőforrásunk, hogy másoknak is elvigyük az élet evangéliumát, hogy embereket mentsünk az Isten országára. És először nekünk is a legszűkebb környezetünkben, Jeruzsálemben, a családunkban kell helytállnunk. Talán lehet, hogy ez a legnehezebb, mint hogy a tanítványokat is ott kezdték el először üldözni. Mert a családtagjaink tudják a legnagyobb gyengéinket, a bűneinket, a bukásainkat, ismerik a mi óemberi természetünket, sokszor ott a legnehezebb hitelesnek lenni, sokszor ott a legnehezebb bizonyságot tenni, de az az első hely. Aki a családjában nem tud bizonyságot tenni Jézus Krisztusról, az ne gondolkozzon arról, hogy elmegy Kenyába, vagy akárhova külmisszióba misszionálni. Először a saját családunkban kell bizonyságot tennünk, és ott kell hitelesen élnünk. Aztán, hogyha ott elvégeztük a feladatot, mehetünk távolabb. A munkahely, a baráti kör, az ismerősök köre, a szomszédaink, a félpogány világ, ami körülvesz bennünket, a keresztjénnek mondott Európa, ami igazából talán soha nem volt keresztjén, csak keresztjéniesebb, de ma már az sem, és a föld végső határa, ahova küld bennünket az Úr Jézus Krisztus. A végső határ az nem csak fizikális értelemben értendő, nem csak azt jelenti, hogy a föld legeldugottabb szegeibe, zugaiba is el kell mennünk, és hirdetnünk az evangéliumot. A végső határ azt is jelenti, hogy a saját létemnek, életemnek a végső határaig el kell mennem. A korlátaimat át kell lépnem Jézus szolgálatában. Hiszen a tanúság, a tanítványság, amire hív bennünket Jézus Krisztus, hogy lesztek nekem tanúim, az eredeti görög szövegben az áll, hogy mártír. Tehát ez áldozatot kíván tőlünk. A Jézusról való bizonyságtétel. Lehet, hogy most csak kinevetnek, és ennyi az áldozat Jézus Krisztusért, de lehet, hogyha néhány ezer kilométerre arrébb megyünk, akkor az ő nevéért meg is ölnek. És hogyha ezt figyelembe vesszük, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy még mindig nagyon jó helyzetben vagyunk. Azokhoz a keresztényekhez képest, akik mondjuk iszlám országokban, vagy Kínában, vagy Észak-Koreában élnek. Mert ők valóban az életüket áldozzák Jézus Krisztusért. És nekünk is az életünket kell áldoznunk, mindenünket oda kell áldoznunk, az egész életünket Jézus Krisztusnak. Ahogy mondja a Szentírásban, a Jelenések könyvében az ige, légy hű mind halálig. És a mind halálig nem csak azt jelenti, hogy vállaljam a fizikális halált is Jézus Krisztusért, ha kell, hanem legyek hűséges Istenhez mindig halálig. Mindig az önmagamnak való meghalásig, minden egyes döntésemben, minden egyes választásomban, minden egyes útkeresésemben kicsit meg kell halnom önmagamnak. Kicsit meg kell halnom a saját vágyaimnak, a saját akaratomnak, hogy az Isten akarata és az Isten terve jusson érvényre bennem. Ez jelenti a végső határig elmenni. Ez jelenti, hogy a saját korlátaimon túl lépve az Isten akaratát teljesítem. Végül pedig leírja a Szentírás magának a mennybe menetelnek a tényét és eseményét. Noha egy időre fizikálisan elválik Jézus a tanítványoktól, tudjuk, hogy ez nem végleges, és leírja az ige, hogy felhő takarta el a tanítványok szemei elől Jézust. De ahogy Márk evangéliumának végén olvassuk, leírja az evangélista, hogy és ült Jézus az Atya jobbjára, ahogy mi is mondjuk minden alkalommal a Hiszek egyben. Olyan jó ezt tudnunk, kedves testvéreim, hogy Jézus ott ül az Atya jobbján, hogy ő uralkodik, hogy ő a királyok királya és uraknak ura. Lehet, hogy most a mi szemünk elől is felhők takarják előt. Lehet gond, betegség, fájdalom, bánat, gazdasági nehézségek, szívbéli nehézségek, érzelmi, lelki problémák, sok-sokféle gond felhő takarhatja el Jézust. De tudhatjuk, hogy ezek mögött, ezek fölött, akkor is ő az Úr, és ő az Atya jobbján ül, és uralkodik, és kormányozza ezt a világot. Ahogy fizikális értelemben tudhatjuk, hogy a felhők fölött süt a nap, úgy tudhatjuk azt is bizonyosan, hogy a gondjaink, a nyomorúságaink, a problémáink felhői fölött is süt Jézus Krisztus napja. És eljön majd az az idő, amikor eloszlatja a fellegeket, elfújja egy szempillantás alatt. És nem lesz fájdalom, nem lesz gyász, nem lesz szenvedés, nem lesz halál, nem lesz bűn, mert felvirrad az igazság napja azok számára, akik az ő nevét félik, és gyógyulás lesz az ő sugarai alatt. De azt látjuk, hogy miközben a tanítványok ámulva néznek a menny felé, megjelenik két angyal, akik emlékeztetik őket, hogy azokra a teendőkre figyeljenek, amelyeket Jézus mondott nekik. Ne a menny felé függesszék most tekintetüket, ne a felhőket nézzék, ne tátott szájjal a mennybe meredjenek, hanem végezzék azt a feladatot, amit Jézus bíz rájuk. Valaki ezt így fogalmazta meg, aki a múlton mereng, elmulasztja a jelen feladatát, és azt készületlenül találja a jövendő. És nem csak a jövendő, mint a jövő idő, mint a jövő napok, hanem azt készületlenül találja az eljövendő is. Az eljövendő Jézus Krisztus. Hiszen az eljövetel, Jézus második eljövetelének várásának idején élünk. Második adventben élünk. Ő az eljövendő, aki jó lenne, ha nem találna készületlenül bennünket. Hiszen azt mondja az angyal a tanítványoknak, ugyanúgy fog eljönni, ahogy láttátok őt elmenni a mennybe. Ebből két üzenet van számunkra, egyrészt egy figyelmeztetés, másrészt pedig egy ígéret és bíztatás. A figyelmeztetés az, hogy Jézus vissza fog jönni, hogy lesz elszámoltatás, hogy igenis van fölöttünk valaki, akinek tartozunk a cselekedeteinkért, a szavainkért, a gondolatainkért, felelősséggel tartozunk azért, amiket és akiket ránk bízott. Bármennyire is harsogja a világ, hogy azt csinálsz, amit akarsz, hogy légy szabad, hogy valósítsd meg önmagad, meg hogy mert megérdemled, és hogy nem tartozol senkinek felelősséggel, igenis Jézus Krisztus visszajön, és legkésőbb azon a napon számot kell adnunk mindenről. Ez figyelmeztet bennünket, hogy amikor ő visszajön, munkában találjon minket, hiszen ő maga mondja a példázatban, hogy az a boldog szolga, akit munkában talál az Ura, amikor visszajön. Dolgozzunk ezen, és éljünk olyan életet, hogy amikor Jézus visszajön, akkor bennünket is munkában találjon, hogy ne szégyenüljünk meg, hanem lehessünk mi is boldog szolgák. Végül pedig hatalmas ígéret és biztatás van abban, hogy Jézus Krisztus visszajön. Jézus Krisztus visszajön, és véget vet ennek a világtörténelemnek, véget vet a gonoszság áradásának, pontot tesz a világtörténelem mondatának végére, véget vet a mi szenvedéseinknek, és átvisz az ő örök dicsőségébe. Ez a mi reménységünk, ez a mi ígéretünk, ez a mi biztatásunk, ami erőt adhat a hétköznapok harcaiban és nyomorúságaiban, tudva, hogy Jézus nem hagy minket feljebb kísérteni, hogy Jézus visszajön, és a megváltásunkat tökéletességre viszi, nem csak lelkünk, hanem testünk megváltásával átvisz bennünket az ő örök dicsőségébe. Ez adjon erőt, ez adjon reménységet, és ez adjon biztatást nekünk minden nap. Úgy legyen. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a te igédnek biztatását. Köszönjük neked, hogy te üzentél most is számunkra. Köszönjük, hogy neked gondod van ránk. Köszönjük neked, hogy a te igéd élő és ható, és elhat a szívünk, a gondolkodásunk legmélyéig is. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te ugyan visszamentél a mennybe, de nem szűntél meg munkálkodni, nem szűntél meg gondoskodni rólunk, nem szűntél meg lelkeket menteni. Köszönjük, hogy ebben a lélekmentő szolgálatban bennünket is el akarsz hívni, ebbe a szolgálatba bennünket is be akarsz állítani. Azért könyörgünk, hogy adj erre nekünk nyitottságot, add, hogy a fejünk, a szívünk, a kezünk valóban üres legyen, hogy tudjuk magunkat teljesen megüresíteni, hogy a te szent lelked be tudjon tölteni bennünket. Hogy arra a feladatra, amire te elhívtál, tudjunk felkészülni, és tudjunk abban hűségesen megállni. Kérünk, Úr Jézus, bocsáss meg nekünk, hogyha sokszor hamis váradalmaink, hamis reménységeink vannak, hogyha sokszor úgy érezzük, hogy csalódunk benned, pedig ilyenkor nem is benned csalódunk, hanem csak a saját hamis váradalmainkban, a saját hamis istenképeinkben. Add, hogy úgy tudjunk megismerni téged, amilyen vagy valójában, hogy ne legyenek előfeltevéseink veled kapcsolatban, hanem engedjük, hogy a te lelked és a te igéd megismertessenek téged velünk. Add, hogy élő, személyes közösségre juthassunk veled, és hogy tudjunk a te tanúid lenni azokon a helyeken, ahova állítottál bennünket, a családban, a baráti körben, a munkahelyen, a szomszédok között, a föld végső határáig, ha kell, és a mi életünknek a végső határáig is. Hogy tudjunk mindent odaáldozni neked, hogy tudjunk hűek lenni hozzád, mint halálig. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy az Úr Jézus Krisztus ott van a te jobbodon. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy ő uralkodik, és hogy az ő uralma minden gonoszság ellenére érvényre jut. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy a felhők fölött süt a nap. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy a mi gondjaink és nyomorúságaink fölött Jézus Krisztus uralma érvényesül és megvalósul. És köszönjük, hogy ezt majd meg is láthatjuk. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy készíts fel bennünket a találkozásra, hogy boldog szolgák lehessünk, akiket munkában talál az ő uruk, amikor visszajön. Add, hogy ennek a reménységnek a fényében éljük az életünket. Így áld meg, kérünk, a mi holnapi ünnepünket, te add, hogy az úrvacsora közösségében megerősödhessünk a hitben, a veled való szeretet közösségben, megerősödhessünk a bűnbocsánat és az örök élet felől való ígéretben. És add, hogy a hétköznapokban is Jézus Krisztus visszajövetelének fényében hozzuk meg a döntéseinket, válasszuk meg utainkat, és ezzel a reménységgel tudjunk haladni életünk minden napján a keskeny úton. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy te légy a betegek gyógyítója, a gyászolók vigasztalója, te áld meg egész gyülekezetünk közösségét, egyházunkat és nemzetünket ébredéssel, megújulással, te szent lelked által. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását, és felvirrad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő sugarai alatt. Amen.